Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A Győr elleni vereséggel kezdte a női bajnokság mostani idényét a Siófok. Danyi Gábor a csapat új vezetőedzője, bátor, támadó szellemű együttest szeretne építeni a Balaton partján. A szakvezető beszélt a Győrben töltött éveiről és a tokiói olimpia tapasztalatairól is.
Egy új környezetbe kerültem, egy új kihívások, egy új csapatot kell építenünk. Hozzáteszem, egy nagyon-nagyon jó helyre, egy nagyon befogadó, egy nagyon pozitív és egy nagyon-nagyon jó hagyományokkal rendelkező klubba kerültem, ahol elkezdtük egy 3 éves koncepciót. A tavalyi csapatot szinte teljesen kicseréltük, és elkezdtünk egy újraépítkezést. Emellett, az újraépítkezés mellett, ami több mint 10 játékos távozott, nyilván ugyanennyi jött. Az eredményességet is szem előtt tartva kitűztük, hogy az első évben a bajnokság nemzetközi kupát jelentő helyén, vagyis a 3.-5. helyén fogunk végezni. Nyilván ez nem egyszerű egy új csapatot is építeni, és azért eredményt is, de nem szeretnék panaszkodni, soha nem is tettem, most sem fogok. Nyilván a felkészülés elején nem voltam itt, hiszen Tokióban voltam, addig a kollégáim remek munkát végeztek, és azért a munka dandárjába az utolsó 5 hétbe itthon voltam, és nagyon jó munkát tudtunk végezni, nagyon fogékony az újra a társaság, a hozzáállással, semmi probléma. Nyilván idő kell, amíg egy új koncepciót, amit szeretnék, hasonlóan, ami az eddigi csapatainknál, egy nagyon gyors, egy nagyon attraktív, sok gólra épülő játékot szeretnék majd. Ebből valóban azért megmutattunk az első mérkőzésen, ami talán kicsit pikantéria, hogy épp a Győrrel, de nyilván a Győr egy más kategória, más céljaik vannak, de a 32 dobott gólunk, én azt gondolom, önmagáért beszél, és mind a két fél időben voltak részek, periódusok, amikor egyenrangú partneri tudtunk lenni a jóval erősebb játékos állományú Győrnek. Ez abszolút pozitívum. Nyilván kijött a két csapat közti tudáskülönbség, ebben semmi probléma nincs, de teltház volt, jó hangulat volt, a kézilabda ünnepe volt.
Mit tesz a csapat olyankor, amikor egyenrangú partnere tud lenni Európa egyik legjobb csapatának, a Győrnek? Tehát milyen képességek kellenek ahhoz, ami megvan a játékosainak a meccsek egyes szakaszában?
Ugye egy nagyon komoly fizikális alapokon kell lennünk, hiszen ezt a fajta kézilabdát csak így tudjuk játszani. Ezt a mindennapokon, az edzéseken, a felkészülés alatt kell megszereznünk, és folyamatosan szinten is tartanunk. Illetve amikor fal át fal ellen játszunk, akkor is egy nagyon gyors, bátor, attraktív kézilabdát próbálunk játszani. Ez most még csak hellyel közel sikerült a Győr ellen, de én azt gondolom, hogy ennek a kitolása, a meghosszabbítása a célunk, és nyilvánvalóan reálisan kell néznünk, ebben az évben a Győr még nem lehet nekünk ellenfelünk.
A felkészülést ugye itt említette röviden, hogy hangsúlyozta ön is, hogy a hozzáállással és az elvégzett munkával elégedett volt. Összességében milyen csapatot szeretne építeni Siófokon?
Egy olyan csapatot szeretnék, aki megalkuvást nem tűr, egy nagyon bátor, nagyon támadó felfogású, igazi csapatként működő, mindenféle sztál alülröktől mentes, nagyon látványos és nagyon szerethető kézilabdát szeretnék játszani. Nyilván ehhez meg kellene, hogy legyenek a partnereink, meg kell, hogy legyenek a játékosaink és az anyagi bázisunk. Ez úgy néz ki, hogy Siófokon adva lesz az elkövetkezendő időszakban. Ennek szeretnénk idén lerakni az alapjait.
És hogy látja, ehhez mennyi idő kell, mert ahogy ön is hangsúlyozta, ugye a csapatépítés zajlik, ugye a keret jelentős része kicserélődött. Mikorra szeretné azt az állapotot elérni, amikor azt mondja, hogy nagyjából áll a siófoki vár?
Hát ennek az évnek a második felére már jelentkeznie kell azoknak a jegyeknek, amiket én szeretnék látni, hiszen valóban nagy örömömre már itt a felkészülés alatt is az első bajnokin is látszott, hogy mit szeretnénk, látszottak abból jegyek, de nyilvánvaló, hogy ez tartósan jelentkezzen, ahhoz idő kell. De még egyszer, nem szeretnék az időhiányra hivatkozni, mert mindenkinek nagyon kevés az ideje, és ez mellett eredményesnek is kell lennünk. Tehát a bajnoki táblázaton idén a nemzetközi kupában való indulás kell, hogy legyen emellett. Tehát eredményesen is kell kézilabdázunk. Remélem, hogy ezt a kettő elegyet, ezt az 5 vezetet meg tudjuk tenni.
Az is elhangzott itt a felkészülés közben, hogy azért van egy koncepció, amit elképzeltek önök a szakmai stáb és a klub, amelyet meg akarnak valósítani. Milyen lépcsőfokai vannak, és alapvetően mi a célja ennek a koncepciónak?
Az első évben, mint ahogy említettem, egy új csapat építése, és a következő évben, amikor megvan egy biztos alap, egy bázis, megvannak azok a játékosok, az a maga csapatnak, akkor utána szeretnénk úgy igazolni célirányosan, hogy lépnénk még egyet, még feljebb, még merészebb tervekkel, és akkor a következő év végén lenne egy olyan lehetőségeink szerint még közelebb kerülnénk az európai top elithez. Ez kell nyilván szakmába, anyagiakba, infrastruktúrába elérnünk, és avval kellett volna kezdenem, hogy rengeteg munkával és hittel.
Összességében milyenek voltak a benyomásai, amikor megérkezett Siófokra és hosszabb időt eltöltött a csapatnál néhány nap, néhány hét elteltével?
Nagyon-nagyon pozitívak. Nagyon pozitív a légkör. Nagyon szeretik Siófokon, a Balaton partján a kézilabdát. Extra az infrastruktúra, a csarnok, a létesítmények, az utánpótlás nevelés is kiváló, és az ott dolgozó kollégákkal is csak a legjobbakat tudom mondani, mert nagyon szeretik, amit csinálnak. Ebből a kombinációból, hogy valaki dolgozik, ráadásul szereti is, amit csinál, ebből általában jó szokott kisülni, úgyhogy nagyon pozitívak a benyomásaim, és nagyon nagy kedvel és lelkesedéssel, elánnal dolgozok minden nap, illetve dolgozunk közösen, mert hasonlóan a győri érában végzett munkához, itt is nagyon komoly stábban gondolkodok, nagyon komoly stábot sikerült szerződtetni, és nagyon remélem, hogy itt is igazi csapatmunka lesz, mint ahogy ebbe a kis rövidke időben volt eddig is.
Említette Győrt, egy pillanatig meg kell állnunk azért, hiszen ez nem is egy pillanat, egy évtized volt az ön életében, amit a Rába partján töltött, és a szakmai stáb tagjaként, majd a vezetőedzőként is, amit lehetett, ezzel a csapattal megnyert, és hát a Győr ellen indult a bajnokság önnek siófoki vezetőedzőként. Milyen érzései voltak így a kispadon?
Nyilván az elején egy pici pikantériája volt, de semmilyen, se pozitív, se negatív értelemben nem volt különösebb. Én lezártam magamba jó szívvel azt a részt. Nyilván volt olyan rész, amit nem tudtam jó szívvel, hiszen a vége nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de ennek elsősorban személyes okai voltak, és nem a csapat és köztem, hanem elsősorban az elnök és köztem levő konfliktus miatt. De ezt lezártam, és nem is szeretnék ebben már foglalkozni. Csak előre nézek, és a Győrből is az a rengeteg a játékosok, vagy adott esetben a szurkolók felől az a szeretet, ami a mai napig, és az a kapcsolat megvan, azért azt gondolom, az önmagáért beszél. Lejátszottuk ezt a mérkőzést, tudtam, hogy nem lesz könnyű, hiszen ha valaki, én nagyon jól ismerem a Győrt, de túl vagyunk rajta, és azt gondolom, hogy semmi szégyenkezni valunk nem volt.
Nem csak a győri, hanem a válogatottal kapcsolatos fejezet is véget ért, ugye önnek és Elek Gábornak az életében, ugye most már Golovin Vladimir készíti majd fel a következő tornákra a női válogatottat, amellyel önök ott voltak a tokiói olimpián, és hát nagyon sok fiatal játékosnak nagyon komoly tapasztalatot adhatott ez a torna. Önöknek, szakemberek, önnek személy szerint mit adott ez az időszak, amit a válogatott mellett töltöttek, és milyen tapasztalatokkal gazdagodott például az olimpián?
Én nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésként és nagyon nagy örömmel vettem részt az olimpián, és eleve úgy mentem oda, hogy minden pillanatát élvezni szeretném. Ellenére annak, hogy ugye vírushelyzet volt, nézők nélküli olimpia volt, de nem kell aludnom, mert az a millió például, ami az olimpiai faluban volt, vagy a versenyeken az önmagáért beszél, és óriási nagy dolognak és megtiszteltetésnek vettem és veszem most is, hogy ott lehettem. Nagyon jó munkakapcsolat volt a stáb, a Gábor és köztem, és a stábon belül is, és ahhoz képest, ahogy indult az olimpia, hiszen az eleje nem sikerült, a francia, főleg a brazil mérkőzés, aztán az orosz mérkőzés. Én azt gondolom, hogy semmi szégyenkezni valunk nem kell, hogy legyen, és nem is kell, nem is volt. És nagyon jó szívvel gondolok vissza az eltöltött válogatott melletti időszakomra. Nagyon jó választásnak tartom a Vovak kinevezését. Nagyon sok sikert kívánok neki. Elsősorban nyugalmat, és azt, hogy hagyják dolgozni. És én azt gondolom, hogy egy őszinte szurkolója leszek, és segítője leszek bármikor, bármiben.
Danyi Gábort, a Siófok női csapatának vezetőedzőjét hallották. Sikeresen szerepeltek a magyar utánpótlás válogatottak a nyári versenyeken, a női U17-es és U19-es csapat is Európa-bajnok lett. A fiúk a 9. helyen végeztek az U19-es kontinens tornán. Novák András, a Magyar Szövetség operatív igazgatója szerint több tényező áll a jó eredmények mögött. Kaposi Dávid interjúja.
Eddig úgy általában az emberekben hitvita volt, hogy a TAU-nak milyen hozadéka van. Most ez egyre inkább ténykérdéssé válik, tehát egyértelmű, hogy a játékosok létszámának a növekedése, TAU okozta előnyöknek a megélése és azok mindenféle tudományág és egyéb szempontok alapján rendszerbehozása, ezek már tiszta TAU korosztályok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy egyrészt ennek köszönhető, hogy a lehetőségek bővültek a TAU rendszerre. A másik pedig, hogy ugye a lehetőségben a szakmai, mondjuk úgy, hogy szempontok is benne vannak, és most már azt is kell, hogy tegyem, hogy Európa és a világ számára mondjuk úgy, hogy nem kis hitűség azt a definíciót megfogalmazni, hogy nagyon jó rendezővé vált Magyarország minden tekintetben. Tehát most már szívesebben adnak nekünk eseményeket, mint eddig, nem csak kis eseményeket, de most már nagy eseményeket. Elképpen az utánpótlás rendezvényeket pedig mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy ez a hármas összeállás, hogy a rendezéssel tudunk segíteni, hogy erős a szakmai stáb mögötte egy nagyon komoly rendezett bázis van. Például most jó érzés volt azt olvasni, hogy az Európai Kézilabda Szövetség úgy harangozta be ezt a legutóbbi tornát, hogy vajon duplázik-e Magyarország, de a vajonban egy picit sugalta is, hogy nem lenne meglepődve. Ez egy jó dolog, de az érem másik oldala az pedig az, hogy kellő alázattal kezeljük ezt a kijelentést, hiszen soha nem szabad elfelejteni, és soha nem lehet más célunk, mint az, hogy az utánpótlás az a fejlődésre való. Ha eredményeket érünk el, annak örülünk, de elsődleges célja az utánpótlásnak nem a győzelem. A győzelem a felnőtt válogatottnak a célja. Ott van, ahol semmi más szempont nem számít, az utánpótlás fejlődjön, hogy egyszer majd felnőtt sikeres legyen.
Nyilván rengeteg olyan játékos szerepelt most is a tokiói keretben, akik kulcs szereplői voltak az elmúlt évek utánpótlás sikereinek. De tényleg akkor mi kell ahhoz, hogy ezeket majd egy az egyben át lehessen váltani felnőtt szinten is sikerekre?
Most azt látjuk, hogy most nem csupán az utánpótlás sikeres egységes csapatként, hanem vannak benne egyének, ami a szakemberek számára azért egy kedvező felállás. Ez egy örökös téma, és ebből 5-6-7 olyan játékost említenek, akik oda fognak érni, vagy odaérhetnek. Ez az igazán érdekes, nem pedig az, hogy együtt játszanak ügyes lányok és fiúk, úgyhogy most mind a kettő teljesül. Az egy jó eredményhez párosultak jó egyéni szempontok. Átkanyarodhatnék a fiúkra, azt gondoljuk, hogy a fiúk a 9. helyükkel sikertelenek lettek, de ez is megérdemelne egyébként egy bővebb kifejtés, hogy mit értünk sikertelenség alatt. Mindenesetre az, hogy az eredmény mellett az egyéni teljesítmények most egyértelműek, az az igazán jó dolog.
A fiú 19-es válogatott a 9. helyen végzett az Európa-bajnokságon, de úgyhogy az első két mérkőzését elveszítette, utána pedig a következő ötöt megnyerte. Hogy élik meg a szövetségben ezt a 9. helyet?
Fiúk 9-ek lettek, de hogyha egy kicsit mögé nézünk, akkor az első meccsen kikaptunk úgy a svédektől, hogy az utolsó fél percben ott történtek szokatlan dolgok. Majd kikaptunk 2-vel a spanyoloktól, de a többi 5 meccset megnyertük. Tehát amikor megverjük Szerbiát, Norvégiát, Olaszországot, Izraelt és Franciaországot, akkor semmiképpen sem azt kell, hogy levonjuk következtetésnek, hogy ez egy kudarc. Tehát itt az eredményektől kell egy kicsit eltekinteni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, és ami itt igazán érvényes, hogy itt tényleg van 4-5 olyan játékos, akik már az NB1-ben is bizonyítottak, és a szakemberek szerint pedig egyértelmű módon érnek. Úgyhogy a kézzel a szövetség ezt nem hogy kudarcként éli meg, hanem egy jó eredménynek éli meg, és egy bíztató jövőnek az egyének tekintetében.
A felnőtt bajnokságokban most már ugye mindkét nemnél vannak olyan csapatok, ahol alapvetően a fiatalokra, az utánpótlásra alapoznak, és elindult az új bajnoki szezon. Az egyik legfontosabb változás az, hogy most már a légiósok számát gyakorlatilag nem korlátozzák oly módon, hogy nem kell utánuk plusz díjat fizetniük a kluboknak, ugye 5, illetve 4 légiósnál volt korábban ez a határ. Mi indokolt ezt a váltást?
Azt gondolom, sőt a számok tekintetében biztosan állítom, hogy amíg a kezdetekben ezt a számot a magyar játékosok védelmében mesterségesen kellett, mondjuk úgy, hogy törvénykezési szinten karbantartani, most a csapatok, a kézilabdaszövetségek rájöttek arra, hogy a közös célok azok a válogatott célok is, sőt leginkább azok, ezért maguktól álltak be erre a rendszerre. Tehát amíg ez így van, és ezt máshogy nem látják a felek, addig nincsen szükség szabályozásra. Én örvendek ennek a helyzetnek. A kézzel a szövetség sosem az ellen volt, hogy jöjjön 3-4 világsztár egy csapatba, viszont közepes lendülettel és mondjuk úgy, hogy energiával üdvözöltük, amikor középszintű nem magyar játékosokból rohangáltak 7-8-an, az semmiképp nem magyar játékosok fejlődését szolgálja, úgyhogy ez most azt gondoljuk, hogy beállt magától.
De hogyha mondjuk kedvezőtlen folyamatokat látnak, akkor azért beavatkoznak rögtön?
A főcél nem változik, a magyar játékosok játék lehetősége a főcél, akár külföldön, akár Magyarországon, és ha valami a válogatott rovására megy, és ez egyértelműen bizonyítható, akkor bele fog avatkozni a kézilabda szövetségébe.
Mit lehet tudni egyébként arról, hogy a játékosok, akár a férfi, akár a női NB1-ben hány százaléka van beoltva, és hogyan várják a csapatok ilyen szempontból az új szezont?
Ugye némiképpen ez egy lekérhetetlen adat egyéb jogi okok miatt, de az akadémiai visszajelzésekből azt tudjuk, hogy az akadémiák azok 90%-os beoltottsággal működnek, és egyáltalán ez a hatékonyság az elér mindenkihez, és mondjuk ez az oltási kedv, ez nem áll rosszul bizonyos korosztályokban, bizonyos korosztályokban meg igen, aminek rengeteg oka lehet, leginkább egy egészségügyi bizonytalanság, számos dolgot fel tudnék sorolni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség nem tehet mást, mint hogy a saját versenyrendszere érdekében mindenkit arra bíztat, hogy oltsa be magát, illetve egy-egy bajnokságban a többiek védelmében, valamint azért, hogy le tudjuk bonyolítani a bajnokságokat, védettség igazolványhoz kell, hogy kössük a szereplést, míg olyan korosztályokban, aminél már egyébként elérhető lenne az oltás, ott egy kicsit óvatosabbak vagyunk, ott még nyilván a szakemberek is vitatkoznak ezen, hogy ez hogy lehet, de az orvosi albizottságunk az napra kész gyakorlatilag az orvosi stáb döntéshozóival, és ehhez igazítjuk a versenykiírást, ezt gyakorlatilag bármikor képesek vagyunk változtatni. Jelenleg ez úgy néz ki, hogy gyermekbajnokságban, ahol még nem elérhető az oltás, és még véleményes a korosztály, és ott nem kérjük, de azon túl pedig a napokban várhatóan meghozza a Kézilabda Szövetség azt a döntés, hogy ott magát a játékot, azt ehhez az oltás igazolványhoz kötjük.
És a mérkőzések látogatásában ott van-e valamilyen extra külön szabály, vagy akár nyilván az NB1-től lemenve akár a korosztályos bajnokságokig, vagy az alsóbb osztályokig, ott gyakorlatilag bárki szülő ott lehet a mérkőzéseken, nyilván az adott rendelkezéseket betartva.
Igen, talán ez a legfontosabb definíció, hogy ott külön szabályozás nem szükséges, ott a mindenkori szabályok vannak érvényben. Ezt most azt gondoljuk, ezt nem szükséges szigorítani nekünk, a pálya környékét kell a magunk szintjére szigorítani, és a bajnokság védelme érdekében. Az összes többit én azt gondolom, hogy megoldja a rendszer.
Még ebben a szezonban nem, de a következőben már egy csoportos lesz mindkét nemnél a másodosztály, vagyis az NB1B. Mi ennek a változásnak az oka?
Ez egy nagyon régi döntés az elnökség részéről, ami most valósul meg, egész egyszerűen az oka, hogy maga az átállás az több éven keresztüli folyamat, azt nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni. Az oka pedig egyértelmű, egy erős NB1B-vel, egy erős egycsoportos NB1B-vel, kizárólag magyar játékosokkal egy olyan hátországot tudunk teremteni az NB1-es kluboknak és az akadémiáknak, aminél a szakmai szempontok még inkább érvényesülnek, de ez ugye egyértelműen hozza magával nagyon erős NB2-nek és a megyei bajnokságoknak a kiszélesítését. Én ezt az ötletet ezt nagyon üdvözlöm, és nagyon örülök neki, hogy bevezetjük, ez nagyon sok szakmai dologra lesz majd jó.
Az akadémiai csapatok is ugye felnőttek között itt versenyeztetik a legidősebb korosztályaikat, az akadémiai rendszer pedig egy éves lett. Hogyan értékelik az elmúlt egy évet? Beváltotta hozzáfűzött reményeket?
Én azt gondolom, hogy egy folyamatot értékelni, akkor érdemes, amikor az vagy olyan ütemben van, vagy egy szakasz lezárul. Az akadémiai ciklus az egy 4 éves, én ott azt gondolom, hogy a döntéshozók kiértékelik. Mi biztos, hogy a megfelelő szerveknek, ha bekérik, akkor mi is elmondjuk róla a véleményünknek. Most én azt gondolom, hogy szükségszerű volt. Tehát az ötlet és a megvalósítás az nagyon jó, de az is igaz, hogy mint minden rendszerben a hátteret kezelni kell. Tehát azt egyértelmű egy év után már, hogy a versenykíráshoz egy picit hozzá kell nyúlni a többi csapat, a többi város védelmében, leginkább hogy az amatőr világra gondolok, de a többi NB1-es klubra is gondolok. Tehát nem azt jelenti az akadémia, hogy ott egy nagy lendülettel kell sok jó játékost összeigazolni, ennek ugye számos oka van, hanem ezt egy nagyon jó rendszerben védeni kell azokat a játékosokat, össze kell fogni azokkal a klubokkal, nem cél egy plusz a 4 gyereket odaigazolni, a cél az, hogy mind a 4 játszon, akár úgy, hogy ránéznek, akár úgy, hogy a látókörükben van, de nem feltétlenül ott kell legyen, a Kézilabda Szövetség egyébként segít, és ezért gondolkozik azon, sőt, mi többé a legutóbbi elnökségén kifejezetten fel is hatalmazta és kérte az erre aktuális szervezeti egységünket, hogy dolgozzuk is ki azt a mondjuk úgy, hogy háttérakadémiai rendszert, ami hídként tud tekinteni az akadémiák és a klubok közé, valamint az utánpótlás nevelésnek is azt a szegmensét erre a szintre tudja hozni. Úgyhogy egyértelmű cél a többi klubnak a védelme, ez MKS feladat. Az akadémiák erősek, önállóak, de szerencsénkre jól együttműködőek. A hátország pedig ugye a piaci verseny miatt az egyértelmű szövetség feladat, rájuk nekünk kell vigyázni.
És dolgoznak az új sportági stratégián. Mit kell erről tudni, mi mindent foglal magába?
Röviden azt gondolom, hogy ebben a stratégiában minden be fog épülni, ami a kézilabda szövetség, ha úgy tetszik, ház vagy az irodában történik. Az összes divíziónak ebbe bekerül a pénzügytől, az utánpótlás irodán keresztül, az akadémiai rendszeren keresztül, a TAON, tényleg minden divízió belekerül, és ugye mindegyik egy irányba visz, az pedig maga a szakma lesz. És ami ezt talán meg fogja különböztetni az eddigiektől, hogy egy nagyon pontos cselekvési tervvel fogunk az elnökség elé menni a következő elnökségén. Ez fél éve dolgozunk ezen, egy nagyon komoly csapat van egyébként segítségünkre, és minden terület hozzáteszi a magáért. Én bízom benne, hogy ezt majd idén még be tudjuk úgy mutatni azoknak, akik ezzel dolgozni fognak, vagy akik ez iránt érdeklődnek, hogy ez méltó hozzánk. A terjedelmét, a struktúráját, a logikáját és a színvonalát tekintve ebben biztos vagyok, hogy egy jó anyag. Hogyha az élet nem írja át, elsősorban a Covid-ra gondolok, a cselekvési terv egyes szakaszait, akkor pedig meg is fogjuk ezeket valósítani.
Miért éppen most érezték úgy, hogy eljött erre az idő?
Erre a válaszok éppen egyszerű, hogy mindig olimpiai ciklusra vannak stratégiák, és megvolt a stratégiánk ugye erre az olimpiára, tehát 2020-ra, ha úgy tetszik, volt stratégiánk, és most ezt a 28-as olimpiáig készítjük el. Ez egy két olimpiai ciklust átívelő, ez egyrészt egy megszokott, szerintem érdemes, ha minden sportág olimpiai ciklusra ír stratégiát, úgyhogy ez ennek amúgy is olyan szempontból itt volt az ideje, hogy az előző lejárt, és amúgy is meg akartuk újítani azt a gondolkodást, ami az elméletből egyre inkább a gyakorlat felé fókuszál, és konkrét cselekvési tervekkel áll elő.
Tehát akkor ennek mondjuk nem is feltétlenül a utánpótlás játékosok számának növelése a fő feladata, hanem a sikeresség fenntartása, a további hatékonyság elérése?
Ez abszolút így van, ugyanis a területek külön-külön működnek, és külön-külön vannak stratégiai elemek benne, sőt, én azt gondolom, hogy ez újdonságot a tekintetben fog hozni, hogy egyben van, és az egymásra épüléseket és azokat a hidakat fogja mondjuk úgy, hogy megoldani, amik külön-külön nem tudtak megvalósulni. Tehát ebben, ha úgy tetszik, olyan stratégiai döntés, ami mondjuk így valaki felemelni a fejét, vagy megrázna a világot, olyan ebben nem lesz. Viszont az odavezető utaknak a pontossága, maga a végrehajtás szerintem az sokkal-sokkal erősebb lesz, mint eddig.
Novák Andrást, a Magyar Szövetség operatív igazgatóját hallották, ezzel pedig véget ért a hetes új műsorral. Legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.